A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a nap vendége pedig Kemencé Ferenc, a Raiffeisen Bank vezérigazgató helyettese.
Jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. A következő szűk egy órában áttekintjük, hogy mi is történt a Raiffeisen Banknál 2024-ben, úgy, mint a vállalathitelezés, finanszírozás, lakossági hitelezés, digitalizáció, fenntarthatóság, valamint olyan izgalmas témák, mint a KKV-szektor helyzete és generációváltás tekintetében. De akkor visszaugrunk a első beharangozott témakörre, ez pedig a vállalati hitelezés szegmense. Hogyan és miként alakult 2024-ben a korábbi esztendőhöz képest ez a terület?
Azt kell mondjam, hogy nem igazán jól, tehát a várakozásaink alatt. Ugye a gazdasági teljesítménnyel azért ez összefügg, és tavalyi évben ugye volt egy GDP csökkenés, mínusz 0,7%, idén egy hasonló növekedés lesz, tehát ez két év időhorizontján egy stagnálás. És egy ilyen stagnáló környezetben a kereset az általában...
Hát matematikailag az eredmény ugye nulla, lehet így is fogalmazni.
Nulla, igen, nulla. Tehát, hogy nagyon visszafogott keresetet látunk, ami azzal is összefügg, hogy alacsony a beruházási hajlandóság. Azért el kell mondani, hogy a banki oldalon viszont magas a finanszírozási hajlandóság. Tehát, hogy a bankrendszer tőkeerős, likvid, kész a finanszírozásra, ugyanakkor látni kell, hogy ezt a kereslet korlátozza, és ez a kereslet azért összefügg nem csak a GDP és a gazdasági trendekkel, hanem ugye a magas kamatszinttel, és a támogatásoknak a viszonylag minimális voltával. Ugye csak a Széchenyi program futott az utóbbi időben, az is drágább volt, most ugye olcsóbbá tették, tehát hogy itt sok minden összefüggött egymással, ami aztán egy alacsony hitelkeresletet jelentett.
Hát most nagyjából az év végén vagyunk, és ha már említette a makrogazdasági környezet alakulását, kitérnék pár olyan fő mutatóra, amely minden bizonyra befolyásolta a bank működési átterét, ilyen a kamatszint, az infláció, a GDP. Ezek mennyire voltak uralkodó tényezők 24-ben?
Ez abszolút befolyásolta, tehát a GDP rosszabb lett, fokozatosan csökkentettük itt az előrejelzéseinket, ami részben ugye az exportpiacoknak a rossz teljesítményével függött össze, részben köszönöm a Németország irányába, részben ugye ez a beruházási hajlandóság, és hát a magyar belső kereslet. Ugye ott egy érdekes helyzet van, mert ahhoz képest, hogy a reáljövedelmek nőnek, hiszen ott azért volt egy fordulat 2023. szeptember óta, nőnek a rajta, egy éve nőnek a reálbérek, de ez nem fordul fogyasztásba. Azt látjuk, hogy viszont fordul ingatlanvásárlásba, jelzáloghitelezésbe, befektetésbe, a fogyasztás kevés. Tehát, hogy ezek a tényezők együttesen befolyásolták a GDP-t, illetve a kamatszint, ugye éppen elmaradt egy kamatcsökkentés, és egy kicsit magasabban alakul, mint gondoltuk, egy picit abban bíztunk, hogy talán gyorsabban is eshet. Úgyhogy tehát se a monetáris oldalon, se a reálgazdaság oldaláról nem támogató a környezet. A kínálat oldaláról viszont, és ezt fontos elmondani, arra az oldalról támogató lenne piaci kamatokkal.
Maradva továbbra is a makrogazdasági környezetnél, mielőtt rátérünk itt a jelenleg 6,5%-os egybanki kamatszinten, nézzük, hogy esetleg a árfolyam hatás miként hatott önökre.
Ugye, most pillanatnyilag egy kicsit gyengébb forintot látunk, mint gondoltuk, és hát azt is hisszük, hogy ez fennmarad. Tehát a jövő évi előrejelzésünket némileg rontottuk egy ilyen 410-es átlagárfolyamra. Ugye az inflációs különbség az eurozónához képest jövőre mondjuk egy 2%-kal alakulhat, tehát van egy természetes leértékelődés. És hát ugye a dollár erősödése, ami nyomást gyakorol, és nem csak a forintra, hanem a közép-kelet-európai devizákra itt a választások után, egy magasabb amerikai inflációs környezetben várhatóan, ezek mind-mind egy gyengébb forint irányába mutatnak. Ugyanakkor összességében én nem hiszem, hogy ez lenne a fő probléma, tehát ránk ez különösebben nem hatott, ez azért még nincs egy olyan mértékben, ami gondot okozna. Inkább talán az, hogy a volatilitás nagy volt az elmúlt 6 hónapot, ha megnézzük, és hát nagyon fontos volt az, hogy mondjuk ki mikor fedez, ki van exportőri-importőri pozícióba, ki tudja ezt belépíteni az árakba, mennyi inflációt importálunk, ezeket kezelni kellett, de összességében a gazdasági teljesítménynek, vagy a hitelezési hajlandóságnak én nem hinném, hogy ez fő oka lenne. Az egy érdekes téma még, hogy mennyire lehet az euróhitelek irányába menni akkor, amikor ugye a forint hitelek drágák, támogatott hitelek korlátosak. Hát ugye van, ahol lehet, tehát ugye exportőröknél esetlegesen a devizához indexált bevételekkel rendelkezőknél, és azt hiszem, hogy ezt meg is kell tennie a bankrendszernek, hogy ezt a versenyképesebb vállalati kört tudja támogatni saját forrású euróhiteledéssel.
Elmítette, hogy drágák a forinthitelek, 6,5%-os egybanki alapkamat szint akkor, amikor nagyvállalatok képviselőivel találkoznak, mire panaszkodnak leginkább erre a drága kondíciókra, vagy egyébként arra, hogy a várakozásokkal szemben egy bank tényleg úgy csökkentette a kamatszintet, ahogy azt ők beáraszták, és mondjuk a hosszabb távú kölcsönök kifutásánál ez számukra is problémát okozhat.
A legtöbben egyébként a reálgazdasági fejleményekre panaszkodnak, tehát arra, hogy az exportpiacok hogy néznek, hogy a belső kereslet hogyan néz ki. A kamatszint, ugye a KKV-knál ez a legnagyobb probléma, sok esetben alultőkésített és kitett ezeknek a hitelköltségeknek. Úgyhogy azt kell mondjam, hogy is, de az biztos, hogy egy jelentősen alacsonyabb kamatkörnyezet kellene ahhoz, hogy a bizonyos beruházások megtérüljenek. Ezért is lesz nagyon fontos, itt ugye látunk új kormányzati kezdeményezéseket, megjelent egy stratégiai program, illetve egy államtitkárság a KKV szektornak a támogatására, hogy itt milyen új programokkal fog előjönni, ugye az MNB, az Exim Bank, egyáltalán az állami támogatás hogyan fog kinézni. Ez sokba segíthet, azzal együtt, hogy a jövő évben mi számítunk egy gazdasági élénkülésre is, igazából minden területen. Tehát jobb exportpiacokra számítunk, fölfutó belső fogyasztásra számítunk, ugye egy választás előtti évben talán nőhet a kormányzati kereslet is. Tehát van néhány olyan támogató tényező, ami segíthet. A forint kamatszint azért nagyon-nagyon nem fog csökkenni várhatóan a jövő évben, tehát inkább és továbbra is nagy szerepe lesz a támogatott programoknak.
Mit tapasztalnak, inkább kívánnak a vállalatok, várva egy kedvezőbb környezetet?
Igen, tehát nagyon sokan kívánnak, és a reálgazdasági tényezők miatt, még azok is, akiknek igazából nem is kellene hitel. Tehát ezért azt látjuk, hogy a korábbi programok eredményeképpen sok vállalatnak jelentős tartalékai vannak. Egyébként a KKV szektorban is nagyon sok hitel nélkül gazdálkodó, jelentős cashállományra rendelkező cég van, de ezek se ruháznak be feltétlenül. Tehát a gazdasági környezet miatt várnak ki nagyon sokan, és ugye vannak olyanok, akik pedig egyszerűen ebből a makrokörnyezettel, ezzel a kamatszinttel nem merik elindítani a beruházást, és a támogatott programokat várják. Tehát itt azért több ok is van.
Van esetleg valami sláger terméke önöknél a 2024-es esztendőnek? Most elsősorban arra gondolok, hogy milyen hitelekre volt igény.
Hát ami mindenképpen slágerterméknek nevezhető, az ugye a Széchenyi program, hiszen ugye a KAVOSZ által kezdeményezett módon ez a megmaradó támogatásokból itt folyamatosan jelen volt, és most, hogy ugye a kamatszintje 5%-ról ugye 3,5-re csökkent, tehát hogy ez alapvetően kedvezőbb is a piacnál.
Ez már majdnem nyugat-európai szint.
Igen, tehát a KKV szektorban ez egyértelműen egy slágertermék, úgyhogy aki erre jogosult, bár itt ugye az uniós szabályozás miatt most egy kisebb összeget lehet igénybe venni, ezzel együtt én azt gondolom, hogy ez volt a slágertermék 2024-ben, ugye a KKV szektorban, és hát láthatóan nőtt az igény az euróhitelek és ugye a saját forrású euróhitelekre is.
Hát gondolom, itt az árfolyam hatás jelentkezett.
A kamatszint különbség jelentkezett alapvetően, és ugye aki tehette, és euró bevétele volt, euró indexált bevétele volt, az próbált ezt igénybe venni.
Egyéb iránt mit tapasztaltak? Voltak olyan szektorok, amelyek azért még csak beindultak, vagy akár mondjuk megfordítjuk a kérdést, hogy volt olyan látványos visszaesés, amire nem is számítottak?
Szerintem, hogy voltak olyan szektorok, amik azért jobban teljesítettek. Ugye zajlik az országban egy nagyon jelentős beruházási hullám, ami azért annak ellenére nem állt meg, hogy például az akkumulátor, elektromos autóipar kilátásai bizonytalanabbak voltak. Tehát itt és ezek közül épülő vállalati körben, ekoszisztémában azért jelentős finanszírozási igény van. Mindahogy egyébként a megújuló energia területén is. Tehát nekünk volt szerencsénk nagyon sok napelemparkot idén finanszírozni, egyéb energiahatékonysági beruházásokat, energiaszektort. Tehát összességében a Magyarországról jövő beruházások, ezeknek a megépítése, a köré épülő vállalati kör jelentős igényt támasztott. Azt gondolom, hogy bizonyos értelemben a jobban teljesítő közép- és nagyvállalatok, exportőrök szintén, és az energetika zöld beruházások szintén erősen teljesítettek. A legnagyobb visszaesés, stagnálás a KKV szektorban volt, tehát ott a legnagyobb a bizonytalanság, a legkisebb a tőkerő, és még ha tartalékok is voltak, akkor sem ruháztak be feltétlenül. Tehát azt mondom, jól látja a kormányzati törekvés azt, hogy itt kell elsősorban segíteni, és erre is irányulnak ugye a tervek.
Hát ez a logika mentén megyünk tovább. Pont azt mondom, itt az adott kérdés, hogy milyen pozitív állami beavatkozást várnak 2025-ben, de hát már ismerté váltak a kormány gazdaság élénkítő akciótervének a részletei. Egészen pontosan ugye az elvek, a részleteket még nem teljesen ismerjük, de nagyjából azért januártól beindul sok minden.
Igen, tehát ugye meg lett fogalmazva, és hát olvastuk, hogy mik azok a területek, ahol a kormányzat élénkíteni szeretne. Ugye nagyon fontos itt a belső fogyasztás, és nagyon fontos az, hogy a beruházási aktivitást kell ösztönözni egy minél szélesebb eszköztárral. Tehát a legkülönbözőbb adminisztratív termelékenység, hatékonyságjavító beruházások, adminisztratív termelékenység a csökkentése, innováció ösztönzése, ugye IT szerepel a programokba, tehát ezekre kell célozni, és itt a KKV és a középvállalati szektor alsó részének az ösztönzése a legfontosabb. Ugye tőkeprogramokról is szó van, amit nagyon pozitívan látunk, hiszen itt sok esetben alultőkesítettség, tőkehiány van, tehát itt a Demján Sándor program mindenképpen egy pozitív hatást várunk. Azt továbbra is fontos elmondani ezen a területen, hogy nincs szűk keresztmetszet a bankrendszer oldaláról. Nagyon örülünk ennek az 5-ről 3,5-re csökkentésének a Széchenyi hitelkamatoknak. Úgyhogy én bízom benne, hogy itt lesz egy felfutás, de azt látni kell, hogy a projektek előkészítése az tart egy ideig, tehát az élénkülést én 2025-től, inkább ott évközepétől várom. És talán, ha már erről beszélünk, akkor egy nagy terület ugye az agrár és élelmiszeripar, ahol viszont ugye jelentős támogatások állnak rendelkezésre, és hát ez önállóan itt egy nagyon jelentős hitelkeresetet fog generálni. Itt ugye 65%-ig föl tud menni a támogatási intenzitás, inkluzíve ugye a kamat támogatás, egyéb garanciális támogatások. Ez, én nagyon remélem, hogy el fog nyitani egy beruházási hullámot az agráriumba, és itt a bankrendszer, ugye a nagy agrárfinanszírozó bankok, mint például a Raiffeisen, ugye áll rendelkezésre, hogy ebbe segítsen.
Kereskedelmi bankként milyen lehetőséget látnak a gazdasági élénkítő programban?
Nekünk kereskedelmi bankként nagyon fontos, hogy úgymond a mérlegfőszeg mind a két oldalát próbáljuk növelni. Ugye a mostani helyzetben van egy nagyon nagy betétállomány, egy nagyon nagy befektetési volumen, egyébként nem csak betétekbe, alapkezelésbe, állampapírokba, tehát gyakorlatilag minden területen. Mi az élénkítésbe azt látjuk, hogy ahogy a gazdaság növekedésbe fordul, úgy a KKV szektornak meg fog nőni a hitelkereslete, meg fog nőni a tranzakciószáma, ugye ilyetemben a hitelezéssel, nagyon sok egyéb tevékenység, ahol van ugye kamatkockázatkezelés, fizetési forgalom, tehát egy gazdasági bővülés, hitelkereslet, KKV szektor föllendülés, az a kereskedelmi bank számára egy nagyon komoly üzleti lehetőség, hiszen mi nem csak a betétekből, tranzakciókból, alapkezelésből élünk, hanem szeretnénk finanszírozni is a gazdaságot. Úgyhogy hát itt látjuk a lehetőséget, hogy támogassuk ezt a növekedést.
Visszatérünk a KKV szektor azonnal, de szerintem minden kedves hallgatót élénkkel foglalkoztat az a téma, hogy Magyarországon rengeteg nagy gigaberuházás zajlik. ezekbe hogyan tudnak bekapcsolódni a nagykereskedelmi bankok, akár például a Raiffeisen Bank is. Most neveket, cégeket nem akarok említeni, de szerintem mindenki asszociálhat az országban zajló hatalmas fejlesztésekre.
Hát talán beszéljünk arról, hogy mely országokban jönnek ezek a beruházások, hogy el lehet látni, hogy Németország, Korea, Kína, egyéb más külföldi befektetők, és ugye itt ekoszisztémák épülnek. Tehát nyilván nagyon sok mindent importálnak, és maguk építenek meg a saját fővállalkozóikkal, de azért nagyon sok belföldi szállítójuk is van, utána exportálni fognak. Tehát sok esetben ezeket finanszírozni kell Magyarországon belül, tehát nem mindenki külföldről hozza a finanszírozást. Ugye exportőrt jól tudunk saját forrásból euróba, dollárba is finanszírozni. Tehát itt van egy jelentős finanszírozási lehetőség, egy nagyon jelentős fizetési forgalom, nagyon jelentős kamatkockázatkezelés, dolgozók számlavezetése. Tehát ez egy széles körű, mint hogy a gazdaságnak egy ilyen nagy beruházás, ugye a tier 1, tier 2-es beszállítókon keresztül nagy lehetőséget jelent, így a kereskedelmi banknak is, és nem csak a nagy beruházás, hanem a köré épülő cégrendszer lehet mondani.
És diversifikáltabb azért a kép, mint korábban volt, hiszen a hagyományosan német befektetői körkép azért most megbojdult a keleti bejövőkkel, nem?
Mindenképp. Ez gondolom, ez egy jó tendencia, tehát itt összehasonlítva akár a környező országokkal is, ugye máshol is mennek, és ez itt a koreai beruházások azok nagyon jelentősek, és ugye a Korea talán abban is különbözik egy kicsit a kínai beruházásoktól, hogy nagyon nagy mértékben támasztanak hitel, tranzakciós keresletet, és versenyeztetik a helyi bankrendszer talán jobban, mint a kínai beruházások. Úgyhogy igen, élénkül, diversifikálódik, tehát ez a banknak, nekünk a Raiffeisennek egy jelentős többlet üzleti volument jelent. Ezeknél ott vagyunk, ilyen ügyfeleket ugye kiszolgálunk, egyébként Pekingbe, Szöulba is vannak irodáink, például a koreai ügyfeleket regionálisan szolgáljuk ki, tehát hogy ez egy nagy üzleti lehetőség a számunkra.
Visszatérve a KKV szektorra, minden kormány zászlajára tűzi a gazdaságpolitikai célok között, hogy megerősíti, feltőkésíti, hitelesíti őket, hogy áttételesen természetesen. Most azáltal, hogy létrejött a csúcsminisztériumon belül egy állampolitikárság, ezt lehet majd mérni? Hogy látja? Tehát, hogy egy fontos mérföldkő, jutottunk el ezáltal?
Én szerintem ez egy nagyon fontos lépés volt, ugye, és egy olyan vezetés alatt, hogy a kereskedelmi bankból, versenyszférából a területet jól ismerő vezető és kollégák érkeznek. Tehát én azt hiszem, hogy ez a bankrendszerrel egy direktebb kapcsolat, a bankrendszer javaslatainak beépítése ezekbe a támogatásokba, programokba, ez látszik. Tehát folyamatos a konzultáció, minden szereplővel, legyen az új államtitkárság, vagy akár az Exim Bank, itt ugye sok mindent lehetne jegybank említeni, hogy mi lenne fontos ezekbe a programokba. Tehát én arra számítok, hogy egy a piacon valóban jelenlévő problémák megoldása olyan lehetőségekkel, amik jól kezelhetők mind a bankrendszernek, mind a vállalati ügyfélkörnek, hogy ebben egy jelentős élénkülés lesz, és hát hogyan fogjuk tudni ezt mérni? Fogjuk figyelni azt, hogy a KKV területen hogyan néz ki a hitelnövekedés, beadási hajlandóság, tranzakciós volumen. Nyilván ez nem fog 5 perc alatt menni, és ugye nem mindent tudunk mi magunk megoldani, ugye a külső konjunktúra az nem csak a mi kezünkben van. Hogy az adott helyzetben és a magyar gazdaságnak a jellemzőit nézve mi mit tudunk a legtöbbet ebből kihozni, együtt gondolkodva a kormányzat, jegybank, ugye államtitkárság és egyéb MFB, Exim Bank, abba én azt hiszem, hogy ez a struktúra, ez a folyamatos konzultáció, ez sokat fog segíteni.
Köszönöm szépen, most tartunk egy pár perces szünetet, jönnek a hírek, és utána folytatjuk a beszélgetést. A napvendége tehát Kemencei Ferenc, a Raiffeisen Bank vezérigazgató helyettese.
Hamarosan folytatódik a napvendége.